A bútorokat biztosította a beliani.hu.
Korrekt minőség remek áron kényelmesen. A műsort támogatta a kocsiguru.hu.
Az egy kanapén egy saját gyártású műsor. Ha támogatnád a munkánkat, rendelj egy menő pólót a mottót.hu-ról, vagy ha kíváncsi vagy a videók bővített változatára, válaszd a csatornatagság funkciót. Egy kanapén Csonka Andrással.
Üdvözletem mindenkinek, én Osváth Zsolt vagyok, ez pedig itt a Zsótám YouTube csatorna, és hát ugye elindult az Egy kanapén harmadik évada. A mai vendégem nekem piros öltönybe égett bele a retinámba, és azt gondolom, hogy ezzel nem vagyunk egyedül. Ha azt mondom, hogy a Família Kft. Pici ő mellettem, akkor már mindannyian tudjuk, hogy a mai vendégem Csonka András. Hello!
Sziasztok! Úristen, neked elég szomorú gyerekkorod lehetett, hogyha ez az első élményed. De egyébként ne haragudjál, már az a piros öltöny az csak a klipben volt. Ha már tudom, csak kimondom én inkább, hogy nem akarod kerülgeted a forrókását, a Ding Dong című klippenben voltam piros öltönyben. Ne kérdezd meg, hogy miért, nem tudom. És akkor ugye ez fellépésen sem vettem föl, egyetlen egy fellépésen vettem föl, bemutattuk a lemezt.
De egyébként te ennyire
megjegyezted ezt, atya, úristen.
Én igen, ez volt meg belőled, meg lehet, hogy most hatalmasat égek, de én úgy emlékszem, hogy te az Aladdinnak a főcímdalát énekelted.
Képzeld el, hogy igazad van, ami nem gyakran fordul nyilván elő.
Nyilván.
De egyébként hozzá kell tennem pontosítás miatt, hogy én a tévésorozatnak a főcímdalát énekeltem, mert volt egy mozifilm, akkor nem énekeltem. Igen, és képzeld el, hogy benne maradt egy baki egész életemre, mert nem javították ki, azt mondtam, hogy de te soha ne félj, azt énekeltem, hogy te de soha ne félj. És ez így maradt benne. Valaki meghallgatja, ne csodálkozzon, nem én hűltem meg.
Na igen, ez a kettő, a piros öltöny és a úristen nem, hát, a kislány is mondom.
A gyerekek, valami, azért öreg vagy. Az a baj, viszont te viszont elég öreg vagy ahhoz, hogy akkor el kell gondolkodnom azon, hogy mit tettem az életemben eddig, mert ugye neked ennyi maradt meg, összesen egy piros öltöny, egy Aladdin főcímdal éneklésem, és mondjuk lehet még zárójelben az állj meg kislány, akkor viszontlátásra. Köszönöm szépen a meghívást, és tényleg sok mindenről nem fogunk tudni beszélgetni.
De egyébként,
mit Família Kft-zel? Hát 22 éve vége van. Te mit akarsz? Hát hány éves voltál akkor?
Elmondom neked, hogy abban az időben kettő csodálatos dolog történt Magyarországon. Az egyik, hogy elindult a Família Kft, a másik pedig, hogy megszülettem.
Úristen! És... hát amikor vége lett, akkor csak 8 éves voltál. Hát akkor mit konferálgatsz itt Família Kft-t? Azt se tudod, miről beszélsz.
De ez egy hatalmas nagy tévedés. Azért, mert én nem éltem a szocializmusba, azért még tudom, hogy voltak úttörők, és tudom, mi a sörvérsli, és tudom a mintamókus fennafán. Tehát, hogy
csodálatos vagy.
Igen, tehát hogy a könyvek léteznek, hát hogy sőt, pláne engem érdekel az a korszak, amiben te gyerek
De volt. megnéztél. Na jó, azt hiszem, hogy tényleg belebonyolottunk ebbe.
Na, de édesapád is színész volt.
Yeah.
És viszonylag, hát hogy mondjam, adott volt, hogy te is színész leszel, bár egyébként azt mondod, hogy nem feltétlenül ő miatta lettél színész, de azért hozzájárult ehhez a dologhoz.
Hát annyiban járult hozzá, hogy nyilván sokkal többet jártam színházba, mint az átlag gyerekek, de igazából, hát az igazság, most tegyük pontosabban a dolgokat, ugye 50 év korkülönbség volt köztünk, mire én mondjuk az eszemet elkezdtem felmérni, akkor legalább 10-12 éves lehettem, akkor kezdtem nyilván inkább csak úgy színházba járni, akkor ő már 60 fölött volt, tehát igazából ő egy picit már a pályáról kifele ment. Egyébként nekem ilyen szempontból az apám bármilyen furcsa és bármilyen talán megdöbbentő az hallani, inkább elrettentő példa volt arra, hogy mi várhat ránk, hogy mennyire nehéz egy színésznek befejezni az életét úgy, hogy a közönség szeme láttára kell elkopnia, eljelentéktelenni esetleg, mert nem mindenki tudja megtartani azt a szintet, amit szeretne.
Akkor a képességei. Példaként?
Hát úgy szakmailag nem lehetett példakép, hiszen melyik gyerek az, amelyik azt mondja, hogy én olyan szerepet akarok játszani, ami nagyon kicsi, és elsőként hajolja meg a színész. Tehát igazából van egy vágy bennünk, hogy ide nekem az oroszlánt, hogy általában a színész akar lenni valaki, akkor mindig olyan szerepekben gondolkodik első körben, ami hát nem az. És mondom, nekem nagyon rosszul esett gyerekként apámat ilyen helyzetben látni, hogy biztos ő sem volt több boldog, hogy kis feladatai voltak, vagy éppen így kicsit kiszorult a dolgokból, és én igazából ezt éltem át. Az ő sikereit csak ilyen újságkivágásokból ismerem, ami be volt ragaszgatva egy albumba. Tehát igazából meg aztán volt egy hosszú betegsége is, ami hát már akkor aztán tényleg egy nagyon nehéz helyzetet teremtett a családban. Tehát igazából nem. Tehát annyi történt, hogy sokat jártam színházba, és azt láttam, hogy van egy része a színháznak, amitől mindenki elájul, én is, ugye nyilván felmegy a függöny, és akkor díszletek, jelmezek, illatok, élmények, helyzetek, szerepek, de van mögött egy másik rész, amit viszont én megismerhettem apám miatt, akinek ugye kollégájáról beszélünk, hogy ezek rendes, normális, civil emberek, akikkel lehet beszélgetni, akinek ugyan élete van, mint nekem, mint bárki másnak, és én beleláttam abba az életbe is, és engem ez a kettőség nagyon izgatott. Hogyha miért tettem színész, hogy azt arra kell válaszolnom, akkor azért is, mert mindig volt bennem egyfajta hajtóerő, hogy én azért szeretnék más lenni, vagy másmilyen is lenni. Tehát, hogy nem olyan, amilyenek én magamat megismertem, vagy megismert a világ engem, hanem olyan, amilyen nem lehetek, nem mondjuk, mint a macsó, vagy nem lehetek, mint amilyen annyira hihetetlen, vitriolosan vicces, vagy tök mindegy. Tehát olyan tulajdonságokat akartam átélni színészként, amit esetleg magánemberként sosem élnék át.
Uh-huh. És ha nem színész, és nem is fodrász lettél volna, akkor melyik az a szakma, amit is szeretnél?
Hát komolyan nem gondolkoztam, hát a fodrászba is csak azért gondolkodtam, mert anyám fodrász volt, és akkor imádtam bejárni abban az időben, még nem volt luxus a fodrász, hát az nők ott kezdték a napjukat sokszor, és anyám egy üzletvezető volt, ahol egy műszakban volt 15 fodrász, 5 kozmetikus, 3 fejmosó, tehát ilyen nagy üzemi dolgok voltak. És azt mondták, Bandika, te ne legyél fodrász, mert majd nagyon magas leszel, és akkor fájni fog a hátad, mert akkor nem voltak ezek a gurulószékek. Hát nem lettem fodrász, de azért fájhattam. Tehát most tök mindegy, hogy mégis milyen pályát választasz. Úgyhogy nem gondolkodtam én semmi másban igazán. Tehát amiket szoktam így mondani, hogy fogaskerekű vasútvezető, meg hát ez csak ilyen hülyeségek, de ha egy valamit változtathattam volna, akkor szerintem olyasmit csinálnék, amihez nyelvtudás kell, amit egyébként sajnos elhanyagoltam a nyelvtanulást egész életemben. Mindig elkezdtem az angolt, befejeztem, tehát nem jutottam arra a szintre, amire szeretnék, és a diplomata pálya, mint olyan, az egész életforma nagyon vonzott volna, azt talán kipróbáltam volna.
Apukádról beszéltünk is az ő hosszantartó betegségéről, azért ami nem volt egy ilyen gyaloggalog, mert azért 10 éven keresztül ő nagyon keményen elkészte anyukádat. Ez elmúlt nyom nélkül? Vagy ez el tud múlni nyom nélkül?
Van egy dal, amit te nem ismerhetsz a korodnál fogva, hogy 60-as évek slágere, az a cím, hogy Csak a szépre emlékezem, és én tényleg így gondolom. Tehát egyrészt apámnak hálásnak kell lennem azért, hogy egyáltalán élek. Ugye hát 50%-ig azért ő is benne van anyám mellett. És én tényleg nagyon szerettem, egyformán szerettem őket gyerekkoromban. Aztán utána nyilván azok a fajta konfliktusok, vagy azok a fajta belső vívódások, amit egy kamasz átél, azt nem tudtam vele valahogy megbeszélni, mert ő inkább egy magának való ember volt. Tehát nem igazán tudtunk ilyesmiről kommunikálni, amiről kellett volna. A betegsége miatt pedig ott nem hibáztathatom, ez egy mentális betegség, nyilván nagyon sokan utána most, ami néznek minket, ők is a családban tudnak ilyen hozzátartozóikról, akik ezt átélik, ez egyfajta agysorvadás jellegű történet, amikor ugye lehull az állarc, az a lényeg a dolognak. Tehát nem, ott nincsenek gátlások, ott már nincs semmi, hanem mindig azt mondja, amit éppen gondol, amit érez, vagy amit... És akkor azokat bántja leginkább,
akik... Az, hogy lehull azokat... az állarcat, akkor alapjáraton ilyen lett volt ő?
Nem tudom. Nagyon nehéz természet volt, de azért ezt nem tudom. Igazából ebben a helyzetben ugye azokat bántja az illető, akik a legközelebb állnak hozzá nyilván. Ez egy nagyon kemény, pszichés helyzet volt nekünk anyuval, uh-huh. és természetesen nem hagytam őket magukra ebben a helyzetben, hát ott együtt laktunk ugyanúgy. Már a Familia Kft. Rég ment, amikor én végül is elköltözhettem, az ő segítségükkel egyébként otthonról. Tehát igen, ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz dolog, és biztos vagyok benne, hogy rengeteg nyomot hagy bennem. Egyébként én jártam annak idén pszichológushoz is, pszichiáternél is voltam. Ezeket nem kell szégyelni, mert még Magyarországon ott tartunk, hogyha valaki elmegy egy pszichológus, akkor azt mondják, hát biztos bolond, van valami kis gebaszt. Úgyhogy ja, hát itt tartunk, pedig az én szakmámban, Amerikában szinte mindenkinek van saját pszichiátere, mert vannak dolgok, amiket egy idegen emberrel, aki szakember, másképp beszélsz meg, mint a családtagjaiddal vagy a barátaiddal.
Hát hogyne. Tehát, hát ő tehát, valószínűleg tudja is rá a gyógymódot. Igen,
így van. Tehát azt mondom, igazán biztos, hogy ennek van nyoma és van lenyomata az én lelkemben. Ezzel együtt azt gondolom, hogy ezzel együtt kell élnem, és ezt nekem kell megoldanom, mástól nem várhatom ennek a megoldását. ezt a barátaim tudják ezt a helyzetet.
De akik közül vannak ugye aranykártyások.
Jó, hát ez nagyon készültél. Hát igen, a barát, igen, mi neked nem.
Kik ezek az aranykártyás barátok? Nekem egyetlen egy barátom van, úgyhogy nem tudom azt mondani,
hát az,
hogy...
az jó, egyébként jó, az egy bátor dolog ezt így kijelenteni.
Nekem tudom, hogy ő az, aki ha megölnék valakit, akkor azt kérdezi, hogy ásód van-e vagy nincs. Tehát, hogy ez ezt,
a... Igen, hát figyelj, az aranykártyásnak azokat nevezem, akikre feltétel nélkül is bármikor rábízom az életemet, és ez most nem túlzás, valóban így van. Tehát akiben, itt a legfontosabb szó a bizalom, általában mindenben, de a barátságban aztán pláne. Ugye ezek főleg civil barátaim, de egyébként a szakmában is van olyan barátom, tehát azért az aranykártyások köre már picit bővült, de ezek főleg nekem is gyerekkoromból, kamaszkoromból, vagy a korai felnőtt koromból származó kapcsolat, baráti kapcsolataim, ezekben bízom meg igazán. Az embernek tudnia kell, hogy kik azok, akikre tökéletesen rá tudja bízni magát, akire, hogyha bajba kerül, hogyha mondjuk egyedül majd demensen kóborolok az utcán, akkor nem fogják hagyni. Hanem majd tudják, hogy...
Azért páran észrevennék biztos.
Jó, nem? Csak hát nem mindegy, hogy gondolkodna arra a dologra, mint ahogy szeretném. Na mindegy, tehát igazából én a barátaim számára azt szoktam mondani, hogy szeretnék olyan lenni, mint egy ilyen esőkabát a sötét előszobában. Tehát nem kell mindig egymás nyakába lihegni, meg nem kell napi 24 órában kommunikálni, meg nem kell minden nap telefonálgatni. Amikor baj van, akkor egy sötét előszobában is tudod, hogy hova kell nyúlnod, melyik fogashoz kell nyúlnod, ha megtalálod, hogy megtalálod az esőkabátodat, igaz? Na most ezt szeretném én megvalósítani.
Te nagyon durván a csúcson kezdted.
Tehát, hogy te a...
Úgyhogy azóta szépen csúszok lefele, ezt akarod,
Rejtő melyik részén tartunk most, nem. De hogy tényleg, tehát, hogy téged betettek egy tévésorozatba, amikor a tévé az egy olyan egy varázslat volt még. Nekem most is az, de hát most már inkább azért veszi át az online a helyét. És igen, kb. Egyébként kettő kérdésem is van ezzel kapcsolatban, hogy a mostani népszerűség az mennyivel másabb, mint az akkori népszerűség volt, mennyire lehet ez? Tehát, hogy gondolok itt arra, nem tudom, hogy én emlékszem, amikor anyám embereket állított meg az utcán, és letépett papírra szemceruzával kért autogramot, most már nyilván ugye selfie van, tehát ilyen dolgokra gondolok. A másik, hogy igen, hogy te csúcson kezdted, és mit gondolsz, hogy hol tartasz most?
Isteni a felvázolt helyzeted. Hát kérlek szépen, tulajdonképpen valóban így van, mert a főiskola után egy évvel én bekerültem. Most hagyjuk, hogy mert teljesen véletlen folyton kerültem be, mert nem én játszottam volna ezt a szerepet. Sőt, én a harmadik voltam, akit én tudok, mert először a Faragó Topi kollégám lett volna, egyet most tudtam meg pár évvel ezelőtt, de ő elment, ő akkor szerződött főiskola után az Zalaegerszegre három főszerepre, nem akart már játszott előtte, az Angyalbőrben játszott előtte. Aztán egy másik kollégám, aki a főiskola miatt nem adhatták ki, és azt előttem én. Na mindegy, a lényeg az, hogy ez valóban, akkor ne felejtsük el, hogy kettő darab csatorna volt Magyarországon, ugye a akkori magyar televízió 1 és 2. És azért egy ilyen sorozatot, ami ennyire népszerű volt, azt 4-5 millió ember nézte. Tehát ma már, hogyha összeadunk egy akármilyen menő show műsornak a nézettségét, akkor egy fél éves nézettséget adunk össze. Tehát ilyen nincs, tehát ilyen ez megszűnt. Igazából, és ezért aztán természetesen ez sokkal erősebb nyomokat tudott hagyni az én pályámon is nyilván, meg mindannyiunk pályán a adott esetben, hogyha sikeres produkcióba kerülhetél vele.
Ezek jó vagy rossz nyomok, mert azért az, aki tévébe elmegy, színházba, meg műsort vezet.
Ez igaz, én is leszerződtem a Vidám színpadra, de kell egy mentor, Boldrogi Gyula, aki az akkor igazgató, aki tudta, hogy mit jelent a sorozat. És azt mondta, hogy Bandikám, ezt ne hagyd ki, fel kell bontanom a szerződésedet, ugye, mert nekem fel kell bontanom, nem lehettem ott tag, nekem a Família Kft.-hez kellett tartoznom. Azt mondta, ne aggódj, amíg itt vagyok, számíthatsz rám. Mondok egy példát. Én amikor a föllépéseimen 20 éve ugye foglalkozom popzenével, ahogy ezt tőled megtudhattuk.
És nem, sajnos nem tőlem tudták az emberek, sajnos.
És például a föllépéseimen mondjuk ugye a Szőnhangosan az Ének című dalt is szoktam énekelni, hát nyilvánvalóan mindenkit ugye Magyarországon Soltész Rezső gigaslágere. És csak annyit mondok a közönségnek 20 éve mindig, amikor elfelvezetem, mert ugye nem a saját dalaimról van szó, hogy nézzük meg, hogy 81-es fesztiválon ez az előadó hogy is nézett ki akkor, amikor ez a dal elhangzott. Hát ilyen nagyon kellemes, kedves, böngyörke, daerolt haja volt, és már itt, amikor böngyörke, daerolt haj, már mindenki susogja, és tudja, kiről van szó. Na most számomra ugye ez már egy sztárság, ugye amikor valami ki sem mondod a nevét, és mindenki tudja 40 évvel a fesztivál után, hogy kiről beszélünk. Ma pedig, hogy mondjuk te példádom okulva bementünk a való világba akár, és még el se indult a műsor, még nem tudjuk, hogy mi lesz az egész, még nem látunk senkit, de már a újság azt írja, hogy való világ sztárja, a csatorna sztárja. Mire, kire, mire, hogy?
Én sokszor volt ezzel kapcsolatban vitám a Blikkel és a Blik Rózssal, meg a Borssal, hogy én nem érzem magamat sem az RTL Klub sztárjának, sem a való világénak.
Én ezt nem rád mondtam egyébként, tudom. Egyébként te látod, te letettél az asztalra olyasmit, ami nagyon sok embert érdekel, és tök jó most. Ezt nem rád gondoltam, hanem azokra gondoltam, akikből aztán semmi nem lesz. Miért lenne belőlük valami?
Jó, de ez közben, ahogy te is mondod, viszont ez nem feltétlenül az ő hibájuk, mert pont ez az egyébként, amivel nem tudok, mondjuk most a Soltész Rezsőt, pont nem, de nekem mondjuk egy Cserháti, egy Máté Péter,
tök mindig, akik, most mondtam
igen,
példát.
Igen, de hogy, na, hogy azok, tehát ők tényleg énekesek, és ma akiket ugye gyárt sorozatban az X-faktor, milyen tehetségkutató műsorok, mert összesen lehet hasonlítani.
Hát a szegények, azt se tud, ki nyerte meg az előzőt, azt se tud, mi lett velük, azt se tud, ki hol van. Mert nem tudod, mire van szó. De itt nem csak most kiemeltem példát, de mondhatnám akár a tévébemondókat, akik ma már ugye nem léteznek, nem, ez a foglalkozás már nincs. Hát azok giga megasztárok voltak az országban. Hát mindenki tudta, hogy kiről van szó.
Kudlik Juli,
Antal Imre, és a többiek, Baéva és tök minden. Úgyhogy azért mondom, hogy de ez egy nagyon fontos, azt mondtad, a csúcson indultam, igen, ez igaz, és ennek megvannak a veszélyei is. Pontosan azért, mert bár az én esetemben szerintem nem, mert én mindig meg tudtam ezt a dolgot becsülni, és bennem mindig meg volt, azt gondolom, az a fajta alázat, ami ehhez kell, mert mindenhez kell egyébként, azt gondolom, az egész munkánkhoz, az egész életünkhöz kell egyfajta alázat. De soha nem gondoltam azt, hogy na, a gyerekek most már familiás pici, és akkor tehát ezt soha nem hallotta, és nem is látta tőlem senki. Utána nyilván jöttek olyan helyzetek az életem, hogy te is mondtad, ami hát szappanopera, ugye elindultam egy szappanoperával, aztán jött a popzene, akkor volt egy másfél éves iszonyatosan nagy reklámkampány, egy mobil szolgáltató reklámkampányát csináltam. Akkor közben jött a műsorvezetés, ami szintén, tehát való igaz, hogy esetleg a művészínházak, először a Kifutó a TV2-n, ami egyébként ugyanaz, mint a Starban Star, nagyjából, sőt ugyanaz. Most ugye aztán a Reggeli, abban volt Szombathesti Láz is, amit vezettem az egyik évadot.
Tehát te megnyerted, utána vezettem.
Igen. Tehát azt mondom, nyilván nagyon sok mindent csináltam, amit helyesen fogalmaztál, hogy ez kicsit olyan furán. Én azt szoktam mondani, hogy bűncselekmény bizonyos emberek szemében, mert nyilván nem, ezek után nem várhatom el, hogy az Örkény Színház vagy a Katona József Színház hívjon nem valamelyik előadásába. De be kell látni azt is, hogy mindannyiunknak megvan a maga helye a pályán, és el kell fogadni azt a helyzetet, amiben vagy, és azt próbálni szélesíteni.
Tehát egy színész tud nem színész lenni a magánéletében?
Figyelj ide, de miért mi színészkedünk? Az egész világ színészkedik, az egész világ hazudik. Tehát minden, tele vagyunk ilyen álságos, hazug játékokkal, úgyhogy legalább mi a színpadra tartogatjuk a képességeinket, és ott nem hazudunk, de nem hazugságra gondolok, tehát ott játszunk, és ott adunk más karaktereket magunkból, de az emberek nagy többsége az életben hazudik, és az élet, félretés ne esik, a hazugságot úgy értem, hogy az életben játszik. Tehát mi nem hazudunk a játékunkkal, csak mondom, tehát hogy az élet egy nagy színjáték lett, ahol minden előfordul, és soha nem tudod most már meg, hogy ki az, aki valóban igazat tud mondani, és igazából meg tud vele.
De valaki ügyesebben van, aki nem, viszont ezt ugye tanultad, és azért vagyok rá kíváncsi, hogy mondjuk, hogy nem tudom, színészként, amikor egy párkapcsolatban vagy esetleg, hogy a párod,
Tehát ha párkapcsolataimra beszélünk, akkor szerintem nagyon szar színész vagyok, mert ott el kellett van tudni játszani egy pár dolgot, ami ott inkább azt mondanám, hogy legyünk őszinték, ott egy csomószor inkább egy ilyen gyáva hülye alak voltam, aki elkopott, aki nem merte bevállalni azt, hogy nem erre gondolt, és volt olyan akkor, és akkor ugye elkoptam, amit egyébként nem illik, és nem. Tehát nem őszintén oda kellene tudni mindig állni egy helyzetben, és elmondani, hogy ne húzzuk egymás idejét valóban. Én nem bírom a konfliktusokat, és nem nagyon bírom a konfrontációkat, és ezért majd meg előfordul. De egyébként, hát mondjuk olyan nagyon sok ilyen helyzet persze nem volt a magánéletemben, mert azt mondjuk így, ha azt mondod, hogy csúcson kezdtem, és sikeresnek gondolom magam esetleg most, vagy a környező években, akkor mondjuk a magánéletemre mondjuk ez nem annyira mondható el, mert ott azért ez...
Van
ez...
itt összefüggés, hogy aki mondjuk a munkában sikeres, az a magánéletben nem hát, annyira? Ez klisé, de...
Figyelj, egyébként a klisének mondható, de ezt például a bakokra, ilyen, mint jegy, ezt sokszor általános...
Bár, hogy előkerül, ilyen jó horoszkóp, olyan rég beszélgettem.
Általánosságban ezt szokták mondani, hogy valóban nagy általánosságban persze, hogy boldogabb a szakmai élet, és kiegyensúlyozottabb a magánélet. Nálam ez mondjuk így bejött, de nem azért, mert bak vagyok, hát egyébként meg vízöntő az aszcendensem, úgyhogy most már ebben a korban az számít.
És az aszcendens is egy percen belül előkerül.
Na de ennyit, aztán nem értek hozzá, miről van szó.
És én fogalmam sincs, nem tudom. De... Én ilyen szempontból kicsit Vágó Istvános vagyok, aki nem
ez igaz,
tudom,
de egyébként az egyére szabott horoszkópokban, tehát ami nem ilyen magazinba átlapozgatod, és akkor ott újságban...
A TVR7-nek a kis sarkában.
Igen, tehát az nem, hanem mondjuk, amikor valakinek, nem mondtam el, hogy mikor születtem, és ezt az én életeseményeimből pontosan kiszámoltam.
Hát vagy a Wikipédiáról.
Az asztrológia azért tudomány, tehát az, nem menjünk el mellette, hogy azért az egy nagyon fontos persze tudomány, de mondom, nem a magazin része. Nekem volt asztrológus, aki mondott két olyan dolgot, majdnem 20 évvel ezelőtt, amire azt mondtam, hogy na ne, hát azért ez ne. És közben igenis így van, be kell látni őszintén, hogy ez úgy van. Az egyik, ezt elmondtam már, de neked elmondom neked is, az egyik az volt, hogy felejtsem el, hogy ezzel a bolygóképlettel, ami a születésem pillanatában fennállt, hogy ezzel mondjuk én boldog tudok lenni egy klasszikus családmodellben valaha is, ez az egyik. A másik pedig az, hogy az én képletem igazából az nem egy magamutogató, exhibicionista embernek a képlete, hanem sokkal inkább felefortuló, mondjuk ezotéria felé nyitottabb, tehát egy ilyen mondjuk egy szerzetes, ezt mondtad, ez lehet, hogy hülyen hangzik így, de tehát a lényeget értem és érzem, hogy azért ebben nagyon sok minden bennem valami ebből, ami a mondatból igaz. Tehát nem a színészetem,
hogy lettél nem buddhista.
Igen, de, na jó, de nem arra gondolok, hogy igen, magamnak való, igen, kicsit befelé forduló, magamban legyűrő a problémákat, gondokat, magamban folytó. Igen, ezek mind, ez párhuzamosan zajlik ez a történet, nem a szerzetesbe kell csak gondolkodni, hanem hogy mit hoz ez a dolog magába, mint tulajdonságot. Igen.
Jó, de a közösségi média meg azt látjuk, hogy mindig, hogy rengeteg barátod van, itt vagy,
igen,
ott vagy, amott
na,
vagy.
De ugyanakkor gyakor... imádok egyedül is lenni, imádok otthon is lenni. Nekem ez a karantén egy Kánaán volt. Én imádtam, mert ha ez fizetének érte, én boldogan élek úgy, hogy közben dolgozom azt, ami ez kedvem van, és közben csomó minden rám talált, megtaláltam én magamat a social médiában sokkal jobban, mint eddig, bármikor, hülye videókat gyártottam, persze kapcsolatban voltam a családommal, a barátaimmal, a kollégáimmal, messenger csoport beszélgetéseket folytatom, nem voltam egyedül, csak hát érted, de nekem ez a lehiggadás, a lenyugodás, ez egyébként baromi jó volt.
Otthon ülő macskás öregember lesz?
Nem, vagy? Nem akarok az lenni, most sem vagyok egyébként úgy az, de nem kell attól félni, hogyha valaki, jó, vannak olyan emberek, nyilván tudom az én környezetemben, és vannak olyanok, akik nem bírják az egyedülétet, és nekik mindig kell valaki, aki a nyakukba liheg. Nekem nem. Uh-huh. Nekem csak akkor kell, hogyha tényleg mind a kettőt úgy gondoljuk, hogy ennek van értelme is, van jövője.
De ezt most párkapcsolatra gondolsz? Vagy
hát gondolom igen, az ember a lakásában nem nagyon enged be mást. A barátaink kívül, meg esetleg a vendégeink kívül.
Hogy nem, hát barátok,
hát te itt hát vagyok nálam, nem arra
te
gondoltam.
Is igen, te is
együttélésre gondoltam, tehát nyilván beengedsz bárkit, sőt hozzám aztán tényleg mindenki bejött. Annyira, hogy innen tőled a lakógyűlésre megyek, ami a saját lakásommal
igen,
lesz.
Igen, azt mondtad, hogy kicsit hozzuk előre, mert a lakógyűlés, te ilyen izé vagy, ilyen házban rendheted?
Nem, de hát akkor kint kéne állnunk a lépcsőházban, a hideg lépcsőházban, vagy a nyírkos lépcsőházban, tök mindegy, most akkor nehogy már ott milyen döntéseket lehet hozni. Inkább ezt szoktuk meg, hogy nálam mindig összejövünk, veszek sütikéket, van kis üdítő, most éppen lesz kézfertőtlenítő és lesz maszk, ha valaki akar fölvenni, és akkor ott van nálam a lakógyűlés. Tehát félrejtés nehézség, én csak a párkapcsolatra gondoltam.
Már most egy kicsit úgy ez, mint a 60 éves lennél, csak mondom,
hogy kicsit... A lakógyűlés miatt?
Hát igen, kicsit a lakógyűlés, jönnek kis sütikék, nem tudom, nekem erről most konkrétan egy otthonkás néni jutott, aki megszervezi ezt a lakógyűlés.
De jó, de így legalább, bocsánat, így legalább azért lehet valamilyen módon kommunikálni egymással, és nem, az a 2-3 óra az nem hülyén telik el, és nem úgy telik el, hogy gyerekek, nekem mennem kell, mert fázom már a lépcsőházba ácsorogva. Nem, szerintem ez nem. Ez egyébként, most pontosan ez kéne egyébként, hogy a közösségek így forduljanak egymás felé. Hogy ne köszönés nélkül menjenek el a 20 év egymás mellett lakó emberek, hanem beszélgessenek egymással, esetleg legyenek nyitottak egymás felé, ez hiányzik ebből a rohadt világból.
Mikor voltál utoljára szerelmes? Ezt ide fölírtam magamnak, mert hogy erről nem cikkeznek nagyon az újságok.
Nem véletlen nem cikkeznek, mert egyébként én azt gondolom, hogy azt mondtad, a csúcson kezdtem, és nyilván ez egyfajta sajtó megjelenés áradat is jár együtt. Nekem volt egy elképzelésem az életemről, az, hogy ezt hogyan szeretném megélni, tálalni, bemutatni, és ugye mindenki, aki ismer, tudja rólam pontosan jól, hogy egy nyitott könyv vagyok. Tényleg bármiről is, bármikor. Hát nézd meg azért végig, eltelt 30, most 30 éve kaptuk a diplománkat, tehát 30 éve vagyok a placon, és azért rólam mindig minden, azóta is végig is olvashatsz, pedig hát ugye szingliként ez nem egy nagyon izgalmas téma, de azt gondolom, hogy azért még mindig azt gondolják csomóan, hogy izgalmasabb, hogyha esetleg írnak valamit. De én annak idén hoztam egy döntést, hogy mi az, amit szeretnék bemutatni, és mi az, amit nem. Mindenről lehet velem beszélgetni. A párkapcsolat, az életem párkapcsolati része, a magad életemnek ez a része, ez tabu. De ezt tiszteletben tartotta a sajtó, a magánélet szót én egy picit komolyabban vettem esetleg, mint más, és azt gondoltam, hogy nekem akkor ez tényleg legyen egy olyan privát szférám, ami rám tartozik. Persze aztán ez, hogy ha nem beszélsz ilyesmiről, akkor nyilván egy csomó hihetetlen, csodálatos fantázia szüleménynek lehet az áldozata, ugye hát nyilván elindulnak a pletykák, nyilvánvalóan, ami egyébként azért fantasztikus, mert olyan rájöttem a pletyka lélektanára, hogy a pletyka az ugye úgy működik, hogy nem is kell, hogy megtörténjen egyáltalán ahhoz, hogy mondjuk elterjesszék. Hogy van egy pletyka, most nyilván nem fogom elmondani, és nem is szeretném ezt a dolgot ragozni, de még mindig előkerül kommentekben velem kapcsolatban, összehoztak valakivel 90-es évek végén, aki nem nő. Tehát magyarul férfi, és
Nem, 2020-ban azért ez már nem biztos. Ha valaki nem nő, az nem biztos,
ja, az igaz, ja, persze, nem menjünk ennyire, igen. Jó, hogy pontosítottam akkor, ugye. Tehát lényegtelen, az a természetesen egy hülyeség volt, egy baromság, amit akkor állítottak, már az egész helyzet. De én azt gondolom, hogy én mindig azt kértem mindenkitől, hogy tulajdonképpen ne foglalkozzon az életemnek ezzel a részével, hanem próbáljon meg, ahogy én próbálok, úgy megítélni másokat, hogy az emberi tulajdonságai, értékei alapján, vagy a munkája alapján, ezer szempont van, ami alapján meg lehet ítélni, és azt is szeretném kérni, hogy ez alapján ítéljenek meg. Tehát senkinek ne legyenek előítéletei senkivel szemben, akár kit szeret, ha nőt szeret, akkor azért nem, ha férfit szeret, azért nem, teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy milyen ember, mit kaphatok tőle, mennyire tudok megbízni, mennyire tudok úgy a szemébe nézni, hogy úgy érzem, hogy igen, itt most nem kell csalódnom, mert azért elég jó antennáim vannak nekem is erre, azt hiszem. Úgyhogy én csak ezt kértem a világtól, és ezt egyébként tiszteletben tartják. Aki pedig esetleg más gondol erről, azzal sincsen semmi gond, lelke rajta.
Az eredeti kérdésre válaszolva, mikor volt
erre a szerelmes? Ja igen, hát elkanyarodtunk. Egyáltalán voltam szerelmes?
De ez egy nagyon jó kérdés. Voltál egyáltalán szerelmes?
Lehet, hogy nem.
Nem? Veled szakítanak, vagy te szakítasz?
Is. De hát általában mondjuk
azt szerintem... Azt a konfliktus kérdés.
Szerintem az, aki... Ez egy ismerős helyzet lecsokornak, az, aki mondjuk igazán kellett volna, vagy úgy gondoltam, hogy igazán kellett volna, annak meg én nem kellettem. Tehát ilyen is volt. Tehát mindenféle verzió játszott. De én nem vagyok egyszerű, ember egyszerű ebből a szempontból, amennyire egyébként érzelmes fickó vagyok, és azt gondolom, nyilván talán mondhatom romantikus vagy szentimentálisnak is sok helyzetben, de ugyanakkor mégis ez valahogy egy kicsit ilyen hebehúrgyán alakulnak ezek a dolgok, tehát nem elég éretten, vagy nem elég megfontoltam körülöttem. De egyébként azt hiszem, hogyha újra indítanám az életemet, vagy onnan, ahogy te mondtad, a csúcson, tehát abból a korszak volt a 20-as éveim közepén, akkor azért másképpen élnék, azt hiszem, sok szempontból. Tehát például sokkal bátrabban élem a magánéletemet, nem söpörném a szőnyeg alá, hanem úgy élném valóban, ahogy kell, és ahogy mondjuk nem a munkám kárára vagy annak az árnyékában, hanem valóban úgy, ahogy kell, ahogy
de szerettem volna. De hiányzik most neked valaki az életedben, csak hogy a kiskegyednek is legyen anyag? Tehát, hogy...
Ja, a kiskegyed kedvéért is elmondom, hogy igen, nyilvánvalóan. Szerintem, jó, persze papírra rajzolt emberek nincsenek, ugye hajlamosak vagyunk sokszor úgy gondolkodni, hogy nehezen kötünk kompromisszumokat bizonyos emberi tulajdonságok szempontjából, vagy nyilván ebben a dologban én is egy picit most már nehezebb vagyok, és nehezebben tudok változtatni is, de tudom, hogy mi az, ami hiányzik, és tudom, hogy ki az, aki hiányzik, és hogyha az Isten azt akarja, akkor sosem késő megtalálni.
Na, de hogy aktualizálódjunk, mert látom, hogy hiányolod az aktualitást. Most a koronavírus időszak alatt azért azt hallhattuk, hogy színészek, zenészek annyira nem tudnak dolgozni. Veled mi volt? Azt láttam, hogy volt csonkarantén, meg ott megőrültél.
Csonkamera, csonkarantén, csonkacsalád, csonkicsöm. Bocsánatot kérek, ezek mind amúgy, nagyon fontos részei.
Úgy akartam kezdeni, de azért elfelejtettem, látod, mert annyira belevágtunk, hogy annyira vártam tényleg, hogy élőben megkérdezzem, hogy milyen volt csonkacsaládban felnőni. Mert az annyira tetszett, nem tudom már ezt honnan jött.
Hát volt egy ilyen, volt egy ilyen mém.
A Mónika sós mém.
Hát igaz, milyen volt, megkérdezi tőle Mónika, milyen volt csonkacsap fel, és azt mondom rá, hogy majd kivágott, Mónika elmész a p***ába. Ezt küldtél nekem egy csomagban, ez egy ilyen kép volt, egy mém.
Igen, ez nagyon.
Figyelj, a karantén alatt azt elmondtam neked, hogy mi történt, igazából semmi sajnos, remélem, hogy még egyszer ez nem fordul elő, azért bár nagyon imádtam, de ezt nem bírja ki a kulturális élet még egyszer, sem a gazdaság Magyarországon, az biztos. Engem a szüleim úgy neveltek egész életemben, hogy azért mindig gondoljak arra, mi van akkor, ha mondjuk eltöröm a lábam, ha mondjuk a kórházba kerül, tök mindegy, tehát mindig kell legyen valami tartalék, tehát mindig kell tartalékot képezni, és mindig is így éltem, tehát mondjuk ilyen szempontból nem ijedtem meg, és nem is értettem azt egyik kollégámat, aki a karantén bevezetése utáni második hónapban arról nyilatkozott, hogy ő akkor elmegy árufeltöltőnek. Hát mondjuk azt gondolom, hogy
igen, Détár Enikő volt az, aki napszemüvegbe és feszülős nadrágba ment el árut feltölteni képereig.
Igen. Tehát mondom, ezeket, tehát nagyon, nagyon szomorú lennék, hogyha erre lenne szükség második hónap után. Egyébként meg a munka természetesen nem szégyen, szoktuk mondani.
Elmennél kétkezi munkát végezni?
Hát egyébként figyelj, de én azt tervezem most, hogy az a vágyam, hogy például csinálok valamit, ami az emberekkel még jobban a kommunikációmat erősíti. Tehát mondjuk imádnám azt, hogy mondjuk lenne egy ilyen mobil fagylaltozom, hogy lenne egy furgonom, nem egy ilyen tricikli, amit a Bagamérinek volt, de lenne egy. És akkor megjelennék itt, ott, amott, és akkor hozzám kötődne az a dolog. Én találtam egy zseniális szegedi fagylalt készítőt, és lehet, hogy ezt a dolgot valóra fogom váltani.
Senki nem lepődne meg azon, hogyha te fagylaltot árulnál.
Na de ez az, hogy igazából látod, igen, most szerinted szánalmas?
A TikTok?
Igen.
Nem, inkább úgy fogalmazom, hogy nekem ezt erre is ki akartam térni, hogy...
Na mondjuk. Hogy... Hát ott mondtam, találtam én olyan témát, ami érzékeny.
Nekem nem érzékeny, maximum neked. Nekem furcsa volt először Csonka de András mi? Színművészt vámpirágiként látni bocsánat, a TikTokon.
De várjál, állj! Ezt egyébként volt egy másik megkérdezte. Bocsátok kérek, vámpirági is tekintsük egy szerepnek. Mondok egy példát, például nem tudom, láttad, de Egressy Zoltánnak a portugál című nagyon nagy sikerű darabját, ami a Katolikus Színházban mutattak be, azóta nagyon sok színházban játszották, egy ilyen igazi lepra környezetben játszódik, elképesztő alakok és elképesztő figurák, egy kocsma, stb. Tehát vámpirági abszolút az a figura, akit mondjuk Szirtes Ági játszott zseniálisan, aki elesik mindig a biciklével, bejön a színpadra. Tehát elnézést kérek, ezek fogjuk fel egy szerepnek. Ez nem akar több lenni. Miért Csonka Andrásnak adi verseket kell mondani mindig, vagy mi?
A sztereotípiek szerint igen.
Nem. Tehát nekem aztán meg pláne nem, mert ugye, mint hogy hallottuk tőled a piros öltöny, tehát ding-dong és állj meg kis
De beléd martam ezt.
Nem, de tényleg, de most figyelj, ezek a sztereotípiák ellen kell küzdenem. És én fogok is, mert miért ne lehetne felfogni, miért ne lehetne felfogni, az emberek adottsége, egyébként akkor nyugodtam meg, bennem is voltak kérdőjelek, hogy ez belefér-e az életembe vagy a pályámba, és amikor föltettem a privát Facebook oldalomra, ahol a kollégáim vannak, akkor olyan színészek, most mondok neveket, mint Ungvári Pista, Pálmai Anna, kurva jó színészbarátaim követelik a folytatást, ne hagyd abba, ezt nem hagyhatod abba, és röhögnek rajta, akkor ez annyi. Én nem akarok, nem váltom meg a világot ezzel.
Valószínűleg te még nem mentél át abban a nagyon ízléstelen dologban, de azért a TikTok az azért tud nagyon ízléstelen lenni. Abszolút, nagyon sokan, nagyon sokan nagyon ízléstelenek, hírességek is nagyon sokan nagyon ízléstelenek, és olyan hangokat
tartanak. Én azt érzem, én megvan körülöttem egy mérce, tudom, hogy kikhez kell fordulnom, hogyha elbizonytaladom. Ezek a szinkronok tök jók, de közlöm veled akkor a szomorú hírt. Most olyan fiatal, kreatív agyakat keresek, akikkel kitalálunk valami mást, ami nem ilyen szájszinkron, hanem más. Való igaz, azért az tetszhetett az embereknek, hogy én egy színészként nyúlok ezekhez a figurákhoz, mm-hmm. érted? Tehát, hogy azért valamit talán jobban meg tudom.
Van még, tehát Balázs Andi például, aki
remelkedett, Balázs Andi, ő győzikét csinál, ő győzikes specialista például.
Igen, ő győzikes specialista. Hogy jött a TikTok egyébként? Tehát, hogy van az, hogy letöltötted a TikTokot, mondjuk nem tudom, a társkereső alkalmazások helyen?
Vagy azzal együtt.
Vagy azzal együtt, igen.
Még Musical.ly volt semmi, ezt elmondtam, láttam, hogy olvastam egy hírt, hogy a Musical.ly-nek hívták akkor még, hogy három magyarországi 13 éves gyerek szervezett egy közösség találkozott egy bevásárlóközpontba, és le kellett zárni a bevásárlóközpontot, igen, mert 5000 ember jelent meg, mondom, ez mi? És akkor nézegettem, mik vannak, hát főleg zenék vannak, tök érdekes, ez egész világról mindenhonnan feltöltenek, ja, meg van ilyen hangminták, vámpirágját, azt ismertem a Monika Show-ból. Na, csináltam a kanapén ülve egyet, és olyan megdöbbentő visszhangját, onnan indult el az őrület. Tehát azért ennek van hatása.
Pontos ez, hogy jelen legyen a social media
felületeken? Igen, mert azt gondolom, hogy nem az én életkoromnak megfelelő, hogy nyilván sokan így gondolkodnak, de mindenkinek azt üzenem, aki annyi idős, mint én, vagy esetleg idősebb, hogy ezzel azért nem kell törődni, mert mi most élünk, 2020-ban vagyunk ennyi idősek, és én nem mondhatom azt, hát gyerekek, én már ezt elmulasztottam, akkor beköltözöm a Spice-ba, és megvárom, míg meghalok. Nem.
Úgy szoktam zárni a kis beszélgetést mindenkivel, hogy megkérdezem, hogy hol látja magát 10 év múlva, 5 év múlva, tőled azért még a 10-est megmerem kérdezni.
Azt hittem, már nem mered a...
Igen, jövő héten, hogy látod magad a jövő héten?
Várjál, hát igazából most maradjunk 10-nél?
10-nél. Ha szeretnéd, ha van egy 5 éves Széchenyi terv, akkor azt is szívesen meghallgatom.
Figyelj ide, igazából én tényleg arra vágyom, hogy ne legyek beteg, tehát hogy egészséges maradhassak, mert akkor anélkül ugye, hogy ez megtörténjen, anélkül semmit nem tudok valóra váltani, ugye ez a legfontosabb, és ezt mindig is ezt gondoltam. Nem akar, nincsen nagyra törő vágyaim, azt szeretném, hogy legyen lehetőségem dolgozni, lehetőleg minél több placon jelen lenni, és hogy érjek révbe. És akkor most itt akkor azt is gondoltam, hogy esetleg a magánéletemben is, hát nem tudom. Hogy van-e lehetőség még 50 felett ezzel így komolyan foglalkozni, de nem adom fel a reményt. És azt gondolom, hogy akik körülöttem vannak, akik szeretnek, akinek fontos vagyok, a barátaim és mindenki más is, a közönség is, azok ne pártoljanak el tőlem, és akkor semmi baj nem lehet az életemben.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
Jaj, de akkor öröm voltam, tényleg, köszönöm. Majd ebből kivágsz nyilván 48 percet, és maradt 3
csak az én kérdéseim maradnak. Semmi más, csak a kérdések maradnak.
De köszönöm szépen a meghívást, természetesen továbbra is nézem majd a Zsótáim adásait.
Nagyon szépen köszönöm. Abszolút, én ezt komolyan gondoltam, amikor mondtam, hogy neked abszolút bérelt helyed van ezen a kanapén, mert nekem hozzátettél az életemhez a kis piros.
Ezzel kezdted.
És ezzel is fejezem be. Úgyhogy hogy abszolút vannak olyan emberek, akiket itt szépen levadászok, most már te ki vagy pipálva, most igen, már nem vagy annyira érdekes, már voltál.
Takarodjak.
Igen, most már csonkos se annyira érdekes. Nektek viszont legyen érdekes, mert minden egyes infót megtaláltok, már mint egy nem infót, de hogy ilyen közösségi médiás platformot megtaláltok a leírásban, ahol a Bandit tudjátok követni. Yeah. TikTok, Facebook, Insta, minden, név, cím, telefonszám, vércsoport, lent lesz a bio.
A postafiók címemet is megadom, mert valaki akar egy dedikált fotót, akkor tudok küldeni azt is. Persze kérek felbélyegzett válaszborítékot.
Hát igen, látjátok, ez az, a kor, ugye? Tehát, hogy...
Ja, hogy már fotóban már nem érdekes.
De még öreg szaga nincs. Nincs ez a pörkölt, ez az egy hagymás pörkölt.
Miért autógra volt, mire adjak? Szalvétára?
Most már selfie van.
Az is van, de nagyon sokan akarnak eltenni egy fotót emlékbe, maradj már. Hát,
de biztos van aláírókártyát, ha valakinek neked biztos.
Azt mondom, de hát aláírom névre szólóan őrült.
Könyörgöm, kérjetek tőle aláírókártyát a postafiókját. Találjátok. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a részt is. Ne felejtsetek el feliratkozni, ne felejtsetek el lájkolni. Mondjátok el egyébként nyugodtan véleményeteket komment szekcióba, persze tartsátok rendbe, hogy ne nekem kelljen, mint egy ilyen rossz pervers biológia tanárnőnek. Jó, úgyhogy minden oké, jövő héten találkozunk, újabb egy kanapén rész, legyetek jók addig is. Sziasztok!
Hello!